Tehát Jeremiás 35. fejezet első versétől így szól az ige. Így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz, Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében. Menj el a Rékábiak háza népéhez, és beszélj velük. Vidd be őket az Úr házának egyik kamrájába, és adj nekik bort inni. Magam mellé vettem tehát Jaazanyát, aki Jirmeá fia, Habacinyá unokája volt, továbbá a testvéreit és valamennyi fiát, a Rékábiak egész háza népét. Bevittem őket az Úr házába, Hánán fiainak a kamrájába, aki Jigdaljának, az Isten emberének volt a fia. Ez a kamra a vezető kamrája mellett volt, Maaszéjának, Sallum fiának a kamrája fölött, aki ajtóőr volt. Itt a Rékábiak háza népének a fiai elé borral telt kelyheket és poharakat tettem, és ezt mondtam nekik. Igyatok bort! De ők így feleltek. Nem iszunk bort, mert a mi ősünk, Jónádáb, Rékáb fia ezt parancsolta nekünk. Ne igyatok bort soha, se ti, se a fiaitok. Házat se építsetek, gabonát se vessetek, szőlőt se ültessetek, birtokotok se legyen, hanem sátorban lakjatok egész életetekben, hogy sokáig éljetek azon a földön, ahol jövevények vagytok. És mi hallgattunk ősünknek, Jónádábnak, Rékáb fiának a szavára, mindarra, amit parancsolt nekünk, hogy ne ígyunk egész életünkben bort, se mi, se feleségünk, se fiaink, se leányaink, és házakat se építsünk, hogy azokban lakjunk, ne legyen szőlőnk, szántóföldünk és vetésünk sem, hanem sátrakban lakjunk. Engedelmeskedtünk tehát, és mindent úgy tettünk, ahogyan ősünk Jónádáb parancsolta. Csak amikor fölvonult Nabukodnetszár, Babilónia királya az ország ellen, akkor mondtuk, gyertek, menjünk Jeruzsálembe a káldeusok és az arámok hadserege elől, ezért lakunk Jeruzsálemben. Ekkor így szólt Jeremiáshoz az Úr igéje. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Menj, és mondd meg Júda fiainak és Jeruzsálem lakóinak. Miért nem fogadjátok meg az intést, és miért nem hallgattok a szavamra, így szól az Úr. Jónádábnak, Rékáb fiának betartották az utasításait. Ő azt parancsolt a fiainak, hogy ne igyanak bort, nem is ittak a mai napig sem, hanem engedelmeskedtek ősük parancsának. Én is szóltam hozzátok, idejében szóltam, de ti nem hallgattatok rám. Elküldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, idejében küldtem, és nem mondtam, térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról. És ezt mondtam, térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról. Jobbítsátok meg tetteiteket, ne kövessetek más isteneket, és ne tiszteljétek őket. Akkor azon a földön lakhattok, amelyet nektek és őseiteknek adtam. De ti nem figyeltetek, és nem hallgattatok rám. Jónádábnak, Rékáb fiának az utódai megtartották ősük parancsát, amelyet az megparancsolt, de ez a nép nem hallgatott rám. Azért ezt mondja az Úr, a seregek istene, Izrael istene. Elhozom Júdára és Jeruzsálem minden lakójára mindezt a veszedelmet, amelyet meghirdettem ellenük. Mert beszéltem hozzájuk, de nem hallgattak rám, hívtam őket, de nem válaszoltak. A Rékábiak háza népének pedig ezt mondta Jeremiás. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Mivel ti hallgattatok ősötöknek, Jónádábnak a parancsára, megtartottátok minden parancsát, és mindent úgy tettetek, ahogyan ő parancsolta nektek, azért így szól a seregek ura, Izrael istene. Nem halnak ki Jónádábnak, Rékáb fiának az utódai, szégyenem előtt maradnak mindörökké, mindenkor. Imádkozzunk! Drága mennyi atyánk, hálát adunk nagyon a te igédért, és azért, hogy ma is találkozhattunk egymással, és nagyon köszönjük neked azt, hogy nincs megtiltva számunkra ebben a helyzetben sem, hogy találkozzunk, hanem jöhetünk te hozzád, és követhetjük otthon is a te igédet, a te dicsőítésedet. Imádkozom azért, hogy te add meg most Bencét, te add az ő szájába a te szavaidat, vezesd őt az ige hirdetésben, hogy hadd tudjon építeni bennünket, és hadd tudjon áldás lenni az életünkre mindaz, amit hallunk. És Urunk, látjuk ebben a járványhelyzetben, ebben a veszélyhelyzetben, hogy milyen kis törékeny az országunk, milyen kis törékeny a világunk, vagy az emberi egészség, És mindez arra bátorít és arra irányítja a figyelmünket, hogy hozzád forduljunk, aki a kezedben tartasz minket. Imádkozunk azért is, hogy hadd tudjunk mind gyülekezet is, de mind a te gyermekeid is reménység lenni ebben a világban, és nem csak a te fiad Jézus Krisztus evangéliumát, az ő megváltását hozni most, hanem azt a reménységet is, ami bennünk van, és azt a tényt, hogy te tényleg a kezedben tartasz mindent, és tényleg tudsz mindenről. Hadd vigasztaljon ez most is minket, és hadd vigasztalja ez az egész világot a következő hetekben, hónapokban. Kérlek azért, hogy legyél itt közöttünk, áld meg az együttlétünket. Te fiad nevében. Amen.
Nemet mondani mennyire könnyű valamire. Amikor egy kisgyerek fölnő, akkor talán az első olyan szó, amit igazán a magáévá tesz, amit legtöbbször ismételget, hogy nem, 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 ezt nem csinálom, azt nem csinálom. Utána pedig kicsit belegondoltam, hogy március 15-e van, és a márciusi ifjak is nemet mondtak valamire, nemet mondtak az akkori rendszerre. Ők is tudtak nemet mondani. Utána pedig Jézus keresztjére gondoltam, és amikor Jézus a Golgotára ment, akkor epével kevert bort kínáltak neki, hogy a fájdalmát enyhítsék ezzel is, és ő is nemet mondott arra. Milyen meglepő volt számukra, hiszen ez az ő érdekében volt, és ő mégis nemet mondott erre. És utána pedig a mai felolvasott ige szakaszban olvasunk egy családról, olvasunk egy rokonságról, akik szintén nemet mondtak a borra. De hogy miért is történt mindez, azt előbb szeretném megvizsgálni abból a szempontból, hogy mi az egésznek a háttere. Hogyan jutunk el idáig? Jeremiás könyvéből olvastuk az ige szakaszt, és Jeremiás abban az időben prédikált Izraelben, amikor Júda a vége, az életének vége felé közeledett. Amikor az ország a fogságba menetel előtt állt. Az utolsó királyok uralkodtak abban az időben, és ebben az időben küldte el Isten Jeremiást, hogy profétáljon nekik. És Jeremiás profétált hűségesen, de nem eredményesen, vagyis ez nem rajta múlott, hiszen a népnek volt kemény a szíve, és ők döntöttek úgy, hogy nem térnek meg Istenhez. És ebben a helyzetben prédikált Jeremiás, és szólt a néphez, hogy térjenek meg. De ugyanakkor azt olvassuk a fejezet elején, amit felolvastunk, hogy ebben az időben, amikor Jeremiás prófétált, akkor Jojákimnak az ideje alatt történt mindaz, amit itt felolvasunk. Jeremiás több király ideje alatt is prófétált, és ez a történet Jojákimnak az ideje alatt van. Róla a Bibliában máshol olvasunk, és azt olvassuk róla, hogy egy gonosz király volt. Nem azt tette, ami Istennek tetsző volt. És tulajdonképpen nagyon érdekes is az ő története, hiszen a fáraó tette őt királyá, a féltestvére helyett. A fáraó eljött, elfoglalt az országot, nem tetszett neki, hogy ki volt a király, és azt mondta, hogy legyen valaki más. És megtette Jojákimot királynak, de Jojákim ugyebár gonosz király volt, és utána azt olvassuk róla, hogy hamar Nebukadnezzárnak a szolgája lett, hiszen jött Nebukadnezzár, és ő is elfoglalt az országot. Így olvassuk a kettő királya 24-nek az elejétől, hogy az ő idejében vonult fel Nebukadnezzár, Babilonia királya, és Jojákim az alattvalója lett 3 éven át. De azután elfordult tőle, és föllázadt ellene. Ezért az Úr, Káldeus és Arám, meg Moábi és Ammóni rablócsapatokat küldött ellene. Azért küldte ezeket Júda ellen, hogy pusztítsák azt az Úr igéje szerint, amelyet kijelentett szolgái a proféták által. Isten már akkor megbüntette Jojákimot, és azt mondta, hogy Nebukadnezzárnak a szolgája lesz, viszont Jojákim ezt nem akarta, és ő föllázott ellene. Egy ilyen királynak az idejében játszódik ez a történet, és ami még fontosabb, hogy ekkor már ostrom alatt van Jeruzsálem. Azt olvassuk később a fejezetben, visszatérve Jeremiáshoz, hogy ezek a rékábiak azért vonultak be Jeruzsálembe, mert már elfoglalta a körülötte lévő területeket Nebukadnezzár, és nem volt máshova menniük. Tehát Jeruzsálem ostrom alatt volt. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ostromolták egy-két napig, és ezután bevették, hanem ez egy több éves folyamat volt akkor. És ez az idő alatt játszódik a történet, amit felolvastunk. Viszont, hogy jobban megértsük, hogy mit is mond itt az író, mit is mond itt Jeremiás, még kellett kitekintést tennünk az előző fejezetre. A 34. fejezetben ugyanis olvasunk arról, hogy a nép az ostrom alatt megegyezett abban, hogy rabszolga felszabadítást kell végrehajtani. Hogy mindenki engedje el az ő rabszolgáit, és ne tartsák fogva az ő honfitársaikat, ne szolgáljanak azok ebben a helyzetben, hanem mindenki legyen szabad. Istennek ez tetsző döntés volt. Hiszen az ő igéjében, a törvényben előre megszabta, hogy ezek a rabszolga felszabadítások legyenek rendszeresek, legyenek 7 évente, hogy senki se tartsa az ő honfitársát rabszolgaként otthon. És ezt meg is tették a júdaiak, de azután szépen lassan elkezdték visszahívogatni a rabszolgákat, inkább kényszerűen, és újra rabszolgasorba taszították az ő honfitársaikat. És erről fölemeli a hangját Jeremiás, és azt mondja, hogy megint hűtlenek lettetek az Úrhoz, megint engedetlenek lettetek az Úrhoz. És egy ilyen kontextusban érkezünk el a 35. fejezethez. Bemutatja előtte Júda hűtlenségét Isten, és aztán elérkezünk a 35. fejezethez, amikor bemutatja valakiknek a hűségét Isten. Korábban egy rossz példát mutatott be, és most bemutat számunkra egy jó példát. Jeremiás azt a feladatot kapta, hogy vigye el ezt a családot, vigye el Rékábnak a leszármazottjait a templomba, és kínáljon elég bort. Amint fel is olvastuk, hogy ők pedig azt mondták, hogy nem iszunk ebből. Nem iszunk ebből egyszerűen azért, mert a mi ősünk, Jónádáb azt parancsolta nekünk, hogy ne ígyünk bort. Nincsen semmi magyarázat arra, hogy miért parancsolta ezt. Talán nem is a magyarázatot kell keresnünk, de nagyon érdekes, hogy megparancsolta azt is, hogy ne lakjanak házakban, ne legyenek földjeik, ne legyen birtokuk. Tulajdonképpen arra hívta őket, amint a szövegben is benne van, hogy éljenek jövevény életet. Éljenek úgy, jövevényként, mintha holnap tovább állnának, mintha bármelyik pillanatban készen állnának arra, hogy tovább állnak, és ebben ők hűségesek maradtak. Ez egy emberi parancsolat volt, és ebben ők hűségesek maradtak. Kis megjegyzésként azért oda fűzném, hogy talán Isten is sokszor jövevénynek hív bennünket. Péter úgy szólítja meg az ő címzetjeit, hogy jövevények is idegenek ebben a világban. Isten talán minket is arra hív, hogy úgy éljünk itt, mint akiknek nem az igazi hazája a föld. Akik nem ide tartozunk, hanem csak jövevények vagyunk itt, és bármelyik percben, bármelyik pillanatban készen kell állnunk arra, hogy innen tovább állunk, innen tovább lépünk. És nem arra hívok most mindenkit, hogy ne együnk bort, ne legyenek házaitok, ne legyen munkátok, ne legyen semmi vagyontárgyatok, hanem talán arra, hogy ismerjük fel, hogy amink van, ahhoz mennyire ragaszkodunk, vagy mennyire vagyunk képesek tovább állni, amikor Isten azt mondja nekünk. És ezután nagyon érdekes belegondolni azt, hogy Isten tulajdonképpen példának hozza a Rékábiakat, a Rékábiak nemzetségét. Az Új Szövetségben sokkal jobban ismerjük a példázatoknak a fogalmát, hogy azok mire voltak, hiszen Jézus rengetegszer példázatokban beszélt, példázatokban tanított. Viszont a példázatokról tudni kell, hogy kicsit óvatosan kell bánni velük. Nem szabad az egész példázatot úgy, ahogy van, igazságnak elfogadni, hiszen az csak egy példázat. A példázatnak pedig az a célja, hogy a tanítást alátámassza, és legtöbb esetben egyes elemek, vagy épp egy-egy elem az, amiért elmondják az egész példázatot, és ez az, ahol a tanítás és a példázat összeér. Egy dolog, ami fontos, és a többi pedig csak példa. Ezt az összeérő pontot hívják sokszor metszéspontnak egy példázat esetében, hogy miért mondja el azt a példázatot, aki elmondja, mit akar vele tanítani. És ebben az esetben azt olvassuk, hogy ennek a példázatnak a célja, ennek a példázatnak a metszéspontja a hűség. Hűségesnek lenni valamihez, vagy valakihez. Isten nem azt akarja tanítani a Rékábiakon keresztül, hogy emberi parancsolatokat kell megtartani, nem azt akarja tanítani, hogy ne ígyünk bort, vagy ne legyenek házaink, hanem azt akarja, hogy legyünk hűségesek. Ezért emeli ki, a 14. verstől olvasom, Jónádábnak, Rékáb fiának betartották az utasításait. Pár verssel lejjebb pedig így folytatja Isten. Én szóltam hozzátok, idejében szóltam, de ti nem hallgattatok rám. Amikor miután bemutatta a Rékábiaknak a hűségét, az ő példájukat, azután rátér Júdára és az ő nemzetségére, és Jeremiás elkezd hozzájuk beszélni, és elkezdi őket megkérdezni, hogy ti miért nem vagytok olyan hűségesek Istenhez, mint Rékáb fiai voltak az ő felmenőjükhöz. És ez az, amit tulajdonképpen akar tanítani Rékáb fiaink keresztül Isten. És azután azt mondja, hogy elküldtem hozzátok a prófétákat, és miért nem hallgattatok rám, és kiemel pár dolgot, amiről azt mondja, hogy ebben engedelmeskednetek kellett volna. Azt mondja, hogy elküldtem hozzátok a prófétákat, idejében küldtem, és ezt mondtam, térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról. Jobbítsátok meg tetteiteket, ne kövessetek más isteneket, és ne tiszteljétek őket. Isten nem azt kérte tőlük, hogy tartsák be a törvényt elejétől a végéig, A-tól Z-ig, hanem azt kérte tőlük, hogy forduljanak el a gonosztól, és forduljanak el a bálványoktól. Isten ezt a két dolgot kérte egyszerűen tőlük, és arra hívta őket, hogy térjenek meg hozzá, térjenek vissza hozzá, legyenek újra hűségesek hozzá. És nagyon érdekes, hogy Isten újra és újra kiemeli, hogy ő időben szólt hozzájuk. Hogy idejében figyelmeztette őket, hogy tegyék meg ezt. Nem az utolsó pillanatban, nem az utolsó utániban, vagy talán nem későn szólt Isten, hanem akkor szólt, amikor még lehetett volna változtatni. És mennyire érdekes, hogy most is az úgynevezett kegyelem idejét éljük. A kegyelem idejében, amikor még nincsen vége a világnak, amikor még lehet döntést hozni, amikor lehet még változtatni, és amikor lehet még Istenhez térni. És Isten is arra hívja fel mindazokat, akik nem ismerik őt, hogy térjenek hozzá. Ismerjék meg őt. És erről gondoskodott is, hogy ez lehetséges legyen Jézuson keresztül. Most nem csak március 15-e van, nem csak koronavírus van a világban, de a nagybölt időszaka is van. És arra készülünk a szívünkben, hogy megemlékezünk húsvétről. Megemlékezünk mindarról, amit Krisztus tett értünk a kereszten, és aztán ő hogyan győzte le a halált. És Isten arra hív, hogy ezen keresztül térjünk meg hozzá, forduljunk hozzá, ismerjük meg őt, fogadjuk el Krisztust, mint személyes megváltónkat. Ha pedig mindezt megtettük már, akkor Isten arra hív, hogy megszentelődjünk. Arra hív, hogy jobbítsuk meg az útjainkat. Hagyjuk el a gonoszt. És ez ennyire egyszerű. A megszentelődés nem egy nagy misztérium, hanem egyszerűen az, hogy elhagyjuk a gonoszt, és Istenhez fordulunk. Őt keressük minden helyzetben. És ez ránk is vonatkozik, hogy az új szövetségben Isten is azt kéri tőlünk, hogy forduljunk el a gonosztól, és ne engedjük, hogy más bálványok legyenek az életünk urai, hanem egyedül Isten legyen az, aki irányít bennünket. És azután, miután ezt a parancsot adta a Rékábiaknak Isten, Jeremiáson keresztül, utána úgy folytatja, hogy akkor azon a földön lakhattok, amelyet nektek és őseiteknek adtam. Nagyon érdekes kontrasztot hoz itt a Rékábiakkal kapcsolatban. Jónádáb azt kérte az ő leszármazottjaitól, hogy jövevényként éljenek. Jövevényként éljenek azon a földön, és most itt azt mondja Isten, hogy én pedig hűségre hívtam Júdát, és azt ígértem nekik, hogy állandó lakói lehetnek annak a földnek, amelyet eléjük adtam. Itt állítja így kontrasztba, itt állítja így ellentétbe a két népcsoportot, a két családot, és azt mondja, hogy ti ott lehettetek volna állandó lakói, de csak lehettek volna. Hiszen rögtön utána azt olvassuk, hogy viszont ők engedetlenek voltak. Júda nem figyelt Istenre, nem hallgatott rájuk, és ezért Isten azt mondja, hogy elhozom Júdára és Jeruzsálem minden lakójára mindazt a veszedelmet, amelyet meghirdettem ellenük. Isten az Ószövetségben, a feltételes szövetségen keresztül azt mondta, hogy ha nem lesznek engedelmesek, akkor bizony jön a fenyítés, akkor bizony átkok következnek. És mennyire érdekes, hogy, hogy azt mondja, hogy lakhattatok volna ott, és mégis a ti döntésetek miatt nem lesztek ott állandó lakók, hanem elhozom Júdára azt a veszedelmet, amit megígértem. Más helyről a Bibliából tudjuk, sőt Jeremiás könyvéből később megismerjük, hogy ez a veszedelem tulajdonképpen a fogság volt, hogy elvitték az egész népet, Jeruzsálem lakóit, Jeruzsálem lakosait Babilonba, és ott éltek fogságban egy ideig. Ez volt Isten fenyítése számukra, hogy visszatérjenek ő hozzá. De nagyon érdekes, hogy kitér a Rékábiakra is. Ahogy az elején bemutatta őket jó példának, úgy most egy jutalmat is ad nekik. És ezt olvassuk a fejezet végén, hogy Jeremiás beszél a Rékábiak családjához, és azt mondja nekik, hogy így szól a seregek ura Izrael istene, nem halnak ki Jónádábnak, Rékáb fiának az utódjai színem előtt maradnak mindenkor. Ma is élnek Arábiában olyan törzsek, amelyek azt állítják magukról, hogy Rékáb fiának a leszármazottjai. És bár ezt nem tudom megerősíteni, hogy valóban így van-e, de mekkora ígéret ez számukra, hogy ott maradhatnak Isten színe előtt mindenkor. És ahogy talán ezeknek a mai törzseknek ez egy ígéret, úgy számunkra még nagyobb reménység az, hogy azt mondja Isten, hogyha hallgatunk rá, hogyha hűségesek maradunk hozzá, és őt keressük, akkor ott maradunk az ő színe előtt mindenkor, egy örökké valóságon át. És az örökké valóságban nem az a nagyszerű, hogy soha nem ér véget. A mennyben, az örök életben nem az a nagyszerű, hogy az örökké tart, hanem az a nagyszerű, hogy Isten színe előtt lehetünk. Hogy az ő jelenlétében lehetünk, ahogy énekeltük is, hogy az ő jelenléte erőt ad nekünk. Az ő jelenléte mindent jelent nekünk. És ez az igazi jutalom. Ez az, amiről beszél Jeremiás a Rékábiaknak, hogy ott maradnak mindenkor az ő színe előtt. És mennyire érdekes visszagondolni arra, hogy Jeruzsálem ostrom alatt állt. Körülvették őket az idegen hadseregek, Nebukadnezár hadserege, és ebben a helyzetben kapják ezt az ígéretet. Amikor mindenki megkérdőjelezi ott is, hogy vajon túl fogják-e ezt élni, vagy hogyan fogják túlélni, akkor Isten azt mondja nekik, hogy ti a színem előtt maradtok mindenkor. A ti utódaitok ott maradnak a színem előtt. Kicsit csak belegondoltam, hogy tulajdonképpen most is a világ ostrom alatt áll. Az emberiség ostrom alatt áll. A vírus talán akkora méreteket öltött, hogy ostrom alatt áll mindenki. És Isten azt mondja nekünk, hogyha hűségesek maradunk, akkor a színe előtt maradunk. Akkor nincs miért félnünk. És ki tudja, hogy hogyan lesz itt a jövő, ki tudja, mi lesz holnap, mi lesz jövő héten, vagy a következő hónapokban. De Isten hűségre hív. Hűségre hív mindabban, amit ő kijelentett nekünk, az ő igéje által. És őt kell keresnünk, az neki kell engedelmeskednünk. És akkor a színe előtt maradunk mindenkor. Imádkozzunk. Istenünk, a jelenlétedet keressük. Az mindennél többet ér számunkra. Köszönjük, hogy te adsz elénk jó példákat, köszönjük, hogy te tanítasz bennünket és formálsz bennünket. Kérlek, segíts nekünk, hogy hűségesek maradjunk hozzád. Hiszen annyira könnyű talán sokszor engedni a csábításnak, annyira könnyű talán hűtlenek lenni hozzád. De csak bocsáss meg nekünk, hogy sokszor ezt tesszük. És kérlek, formáljád bennünket. Kérlek, hadd tudjunk olyanok lenni, mint te. Ha tudjunk hozzád közelebb kerülni nap mint nap. És bevalljuk, hogy talán félelem, talán aggódás van bennünk a mostani helyzet miatt, hogy mit látunk a világban. De tudjuk azt, hogy te ezekben a helyzetekben is Úr vagy. Te ezekben a helyzetekben is tudsz védelmezni, és tudsz helyreállítani. És csak így könyörgünk hozzád. Szeretnénk hűségesek maradni hozzád. Szükségünk van rád, Urunk. Jézus nevében. Amen.